Menj haza a tieidhez, és vidd hírül nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad. Márk evangéliumának szavaival köszöntöm a gyülekezetet, és foglaljunk helyet. Hát, hogy miért ezt az igét hoztam köszöntésképpen ma ide, annak két dolga van. Egyik oka az, hogy jöhetek, hazajöttünk, és hírül hozzuk, hogy milyen nagy dolgokat cselekedett velünk az Úr. Mert az elmúlt három, de inkább négy hónapot másik gyülekezetben töltöttük, mert nem azért, mert Mátyásföldön bármi bajunk is lett volna, hanem csak azért, mert időközben építkezésre vágtuk a fejszénket, és csak úgy tudtuk megoldani, hogy ezt az időszakot egy másik Budapesttől távolabbi helyen töltöttük, és ott kellett, hogy járjunk templomba vasárnaponként. Nem mondom, hogy nem volt jó, de ez alatt a közel négy hónap alatt egyszer meg nem kérdezték, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Az azt gondolom, hogy egy Mátyásföldhöz képest fel akkor a gyülekezetben igen nagy feltűnés kellett, hogy keltsünk, három gyerekkel, és senki meg nem kérdezte, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Idegenek voltunk. És most hálanya az Istennek, hogy hazajöttünk, és el tudjuk mondani az itthoniaknak, az Isten milyen nagy dolgokat cselekedett velünk, mert közben felépült a házunk, hála Istennek, van hol laknunk, van hol élnünk, és itthon vagyunk újra ebben a szerető közösségben. Így csak bízhatni tudok mindenkit, hogy hívjuk azokat haza, akik rég voltak itt, akiket régen találkoztunk, mert az a gyülekezet hazavár.
Imádkozzunk. Drága Istenünk, életünk során annyi különféle helyzetben találhatjuk magunkat. Vajon elgondolkodunk-e azon, hogy ezek nem csak azért történnek, hogy a saját érdekeinket keressük, hanem neked is vannak céljaid, és te is társz elénk lehetőségeket ezekben a helyzetekben. Olykor-e fel is ismerjük ezt, és úgy gondoljuk, hogy harcolnunk kell a te igazságodért, akkor vajon a megfelelő eszközökhöz nyúlunk-e? Ennek kitűnő tükrei az emberi kapcsolataink. Kérdés, hogy használunk-e egymásnak azzal, hogyha az igazságot kíméletlenül elmondjuk, és elmarad az építő szándék, vagy használ-e az, hogyha elhallgatjuk, és egy álbékesség reményét kergetjük. Bizony nem. Nektek ültél valakit közénk, aki példával tud szolgálni. és hogy mind a mai napig köztünk van, hogy ezeket a kapcsolatokat fölemelje, és tudjon rávilágítani arra az útra, ami szeretetre juttatja őket. Kérdés csupán az, hogy mindezt elhisszük-e. Ehhez adj nekünk hitet, Urunk. Ámen.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök, igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és röviden imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk a te nagy kegyelmedért, a te nagy szeretetedért, hogy nem mondtál le rólunk, és még mindig van szavad hozzánk. Könyörgünk most hozzád egy szívvel, egy akarattal, hogy tedd meg azt a csodát, hogy az emberi szavakon keresztül a te üzeneted érkezik meg hozzánk. És erősítsd a mi hitünket, a mi reménységünket, az irántad és egymás iránt való szeretetünket. Amen. Isten írott igéjének egy szakaszát János evangéliumából olvasom. A János evangéliuma 8. fejezetéből csak egyetlen verset, a 36-at. Jézus Krisztus mondja: ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Feltűnő, hogy a szabadság, hogyha meghalljuk ezt a szót, hogy szabadság, akkor úgy ez alapvetően mennyire pozitív fogalom a számunkra. Én tulajdonképpen még azt se tudjuk, hogy miről van szó, hogy most akkor tulajdonképpen mire vagyunk szabadok, vagy mitől vagyunk szabadok, de csak meghalljuk ezt a kifejezést, és akkor úgy elkezd bizseregni a szívünk, hogy erre vágyom én, szabadságra. És ugyanígy fordítva, hogyha valami rabság, vagy szolgaság, vagy esetleg szolgálat kerül szóba, hát akkor úgy az van bennünk, hogy hát nem akarunk mi senkinek és semminek a rabjai lenni. Szinte meneküléskényszer fog el minket, hogy akármilyen rabságról vagy szolgaságról hallunk. És ugyanakkor ehhez kapcsolódik bennünk egy eredendő szabadságvágy. És ezzel, ha belegondoltak, így kimondatlanul is elismerjük azt, hogy hát akkor mi nem is vagyunk olyan szabadok, mint amennyire egyébként állítják az emberek úgy általánosságban véve magukról, és büszkén a nyugati civilizáció, hogy ez a szabadságnak a kultúrája és a civilizációja. Ott van bennünk ez a szabadságvágy. És már ezzel is bizonyítjuk, elismerjük, hogy nem vagyunk igazán szabadok. Az életünk során gyakran átéljük azt, hogy úgy dolgozunk a munkahelyen, vagy otthon, vagy ülünk az egyetemen, vagy ülünk az iskolapadban, vagy épp a templomban, és azon kapjunk magunkat, hogy úgy azon álmodozunk, hogy olyan jó lenne egy kicsit szabadnak lenni. De mit is értünk ilyenkor szabadság alatt, amikor erre gondolunk, amikor erről álmodozunk? Most úgy simán azt értjük alatta, hogy végre azt csinálhassuk, amit szeretnénk, nem? Ezt értjük alatta. Szabadok akarunk lenni, végre azt szeretnénk csinálni, amit mi szeretnénk. Kinek mi? Kikapcsolódhassunk, barátokkal lehessünk, olvashassunk, kedvenc sorozatunkat nézzük, akármi. És ebből aztán le is vonhatunk egy nagyon fontos tanulságot, hogy úgy tűnik, nagyon úgy tűnik, hogy amit igazán szeretünk, azt végezzük szabadon és szívesen. A szeretet és a szabadság az valahogy úgy összefügg egymással. És nem úgy a szabadságból születik a szeretet, hanem úgy tűnik, hogy a szeretetből fakad a felszabadultság. Ráadásul mostanság, ahogy így körbenézünk, a szabadságnak van egy még élesebb meghatározása, illetve megélése, mégpedig az, hogy akkor vagyok szabad, ha bármit megtehetek, amit szeretnék. Ugye érezzük, hogy ez már egy erősebb állítás. Ennek már megvan a maga veszélye, és ez bármit, amit szeretnék. Hogy ne legyen, sokan ezt értik szabadság alatt, hogy ne legyen semmiféle korlát, semmiféle akadály előttük. Ne korlátozza őket semmi és senki, se Isten, se ember. És aztán megy, mint az őrült a saját feje után. És ki tudja, hogy mi lesz belőle. A következő tapasztalatunk a szabadság az az, hogy mi valahogy a szabadságot úgy szemben állónak érezzük azzal, ami úgy kötelező. Azzal, amit csinálnunk kell. Ezt a hozzáállásunkat csíphetjük fülön olyankor is, amikor ilyeneket mondunk, hogy végre nem kell munkába mennem, hanem mondjuk otthon bütykölhetem az autót. Vagy végre nem kell iskolába mennem, hanem otthon gépezhetek, edzésre mehetek, sportolhatok. Vagy végre nem kell takarítanom, hanem a kedvenc sorozatomat nézhetem. Amit csinálnunk kell, ahhoz valahogy sose fűlik a fogunk. És ebben az az érdekes, hogy a külső kényszer az még azt is meg tudja rontani, amit kényszer nélkül amúgy szeretnénk. Egyébként pont a gitározással jártam így, kamaszkoromban, mint általában mindenkire rájön ez, én is elkezdek gitározni, tanulni otthon. Prüntyögtem, tanulgattam egyedül, tökre élveztem, minden nagyon jó volt, aztán beiratkoztam egy gitáriskolába, egy zeneiskolába. Ugye jöttek az órák, ott kellett lenni minden héten, pénteken meg kedden, jöttek a vizsgák fél évkor, és úgy nem túl gyorsan, de úgy elmúlt a nagy kedv. És aztán pár év múlva abba is hagytam. Olyan fura, hogyha a kereszténységre gondolunk, az Istenbe vetett hitre, Jézus tanítására, akkor valahogy nem a szabadság szokott először az eszünkbe jutni. Inkább a sokféle elvárás, a sokféle parancsolat, aminek egy részét könnyűnek érezzük, egy részét meg egyenesen talán lehetetlennek, hogy szeressem az ellenségemet. Csak korlátok halmazát látjuk esetleg a keresztény tanításban, és ez a szívünk mélyén nem tetszik nekünk. Mi szabadok akarunk lenni. És azt akarjuk tenni, amit mi szeretnénk. Ne mondja meg nekünk senki, hogy mit tegyünk, ne korlátozzanak. Jézusban is esetleg csak egy korlátot látunk, és ez nem csak a nem megtért embereknek a gondolata, hanem ez simán megtérés után is újra és újra előjöhet bennünk. Hajlamosak vagyunk valahogy Istennek csak az elvárásait, a szabályait, a parancsolatait, a szent életmódnak a módszereit látni. Most vegyük például az édenkerti történetet. 1 Mózes 2-ből. Amikor végigolvassuk ezt a teremtésről szóló második szakaszt, ugye mi szúrja a leginkább a szemünket? Az, hogy Isten megtiltja Ádámnak és Évának, hogy egyen a jó és a gonosz tudásának a fájáról. Valahogy úgy ez emelkedik ki a történetből. Pedig egy csomó minden mást is tanított Isten. Rögtön azt érezzük valahogy, hogy miért kell megtiltani valamit? Miért kellett őket így provokálni? Vagy miért van ott egyáltalán az a fa? És ez a tiltakozás annyira elvakíthat minket, hogy nekem is például több évnyi biblia olvasásra volt szükségem a megtérés után, amikor észrevettem, hogy a biblia szövege hogy szól. A kertnek minden fájáról szabadon ehetsz. De a jó és a gonosz tudásának a fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. A kertnek az összes fájáról ehettek, szabadon. Ott volt előttük az egész. Ebből is látszik, hogy úgy látszik, hogy Isten a szabadságnak is az Istene. Nem csak a parancsolatoknak, szabályoknak, tiltásoknak, a szabadságnak is. Vegyük észre, hogy az édenkertben ott volt az összes fa, mint hogy szabadon. Ők dönthették el, ami ízlik, ami tetszik, épp erről veszek, arról veszek. Ott van előttük az a szabadság. És persze van egy, ami meg van tiltva, de hát mit kell az embernek? Nyilván az az egy. Két pontban foglaltam össze így az igehirdetésnek az üzenetét. Az egyik, hogy nagyon félreismerjük Istent, hogyha azt hisszük, hogy ő csak a parancsoknak és a tiltásoknak az Istene. A második, hogy akkor is nagyon félreismerjük Istent, hogyha azt hisszük, hogyha a parancsaival, szabályaival, tiltásaival a szabadságunk ellen dolgozik. Összevegyük az elsőt. Tehát félreismerjük Istent, ha azt hisszük, hogy ő csak a parancsok és a tiltások istene. Az egyik például a mai ige szakaszunkban is, figyeljük meg, ez egy olyan ige szakasz, Jézus nem parancsot ad. Ez nem egy parancs, hanem ígéretet. Egyszerűen megígéri, hogy aki hisz a fiúban, az valósággal szabad lesz. Pont. Még különösebb feltétele sincs. A fiúba való bizalom, ennyi. A ráhagyatkozás. De semmi több. A keresztény élet úgy tűnik, szabadságról szól. Jézus szabadságra akar minket megszabadítani és elvezetni. Egyre mélyebb, belső, megélhető felszabadultságra. Ugyanakkor persze benne van ebben a kijelentésben egy szomorú lehetőség is, hogyha valaki nem hisz a fiúban, az sose lesz igazán szabad. Gondoljunk bele, hogy maga a Jézus név is, ami megváltónak a neve, ugye héberül, azt jelenti, hogy szabadító. Vagyis a szabadság vágyunk, ami ott van mindannyiunkban, az csak akkor teljesedhet be, hogyha Jézussal együtt vagyunk. Hogyha vele összekötöttük az életünket. És ő megszabadít minket. Isten tehát nem csak a parancsoknak az istene, hanem az ígéreteké is. És azt ígéri, hogy a keresztény élet a szabadságról szól. A második, ami a legfontosabb, a kiinduló pontja az egész belső szabadságunknak az, hogy Jézus megszabadít minket a bűneink jogos büntetésétől, az összestől. Ahogy a Róma 8.1-ben is van, hogy már nincs semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És ez óriási szabadság, hogy bűntudattól mentesen élhetem az életemet. Mert az Isten megbocsátott, a Krisztus igazságát tulajdonítja nekem. Én úgy élhetem napról napra az életemet, hogy minden ilyen súly, minden ilyen rabság, a bűntudatnak a rabsága, az elkerült rólam. Vagyis Isten nem csak engedelmességet vár el tőlünk, hanem először valamit adni akar. Méghozzá mindent oda akar adni. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. És ebből fakad aztán egy egészen más lelkületű engedelmesség. És ebben az ajándékban ott van az, hogy Isten megbocsát, de nem egyszerűen erről van szó, hanem a gyermekeivé fogad minket. Ezt az üzenetet sose felejtsük el. Egy nap ne legyen úgy, hogy ne ezzel keljünk fel, és ne ezzel fekszünk le. Mi az Isten királyi gyermekeiként élhetünk. Napról napra úgy járhatunk, aki Krisztusban van, az Isten gyermeke. Hát akkor hogy ne gondoskodna rólam? Hát Isten gondoskodik a gyermekeiről. Hogy ne vezetne engem? Hát Isten vezeti a gyermekeit. Gondoljunk bele abba az elképesztő örömhírbe, hogy ez nem kevesebbről szól, mint hogy mi Jézus Krisztussal ugyanabba a státuszba kerülünk. Ugye ő az Isten egyszülött fia. És a gyermek fordítás nem a legjobb, már teológiai értelemben, mert ott, amikor arról beszél a Biblia, az Új Szövetség, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, ott az Isten fiai szerepel. És amikor ugye görögül olvassa az ember, akkor sokkal jobban kijön az, hogy Jézus az Isten fia, és hoppá, kegyelemből, hitáltal én is Isten fia vagyok. Ugyanabban a státuszba kerültem. Hát gondoljatok bele, hogy ez micsoda szabadság. Hogy a félelmeinktől ez mennyire megszabadít. A bűntudattól. Attól, hogy tart-e valahová az életem. És ez napról napra ott lehet mellettünk ez az örömhír. És a harmadik része az örömhírnek ebben az igeversben az az, hogy egyértelműen azt állítja, hogy Jézus szabadít meg minket. De nem vagyunk társszabadítók, nem kell aggódni, nem magunkat kell megszabadítani. Annyian arra teszik fel az életüket, hogy görcsösen dolgoznak azért, hogy valami kis szabadságot, valami kis boldog életet elnyerjenek. És erre jön Jézus, és azt mondja, hogy odaadom ingyen. Tökéletes szabadságot. és nem nekem kell emiatt kiizzadni, hanem ő adja, ő munkálja. És ő tényleg aktív, ő tényleg munkálkodik. A második fő gondolat az, hogy félreismerjük Istent, hogyha azt gondoljuk, hogy a parancsaival, szabályaival, tiltásaival a szabadságunk ellen dolgozik. Először is gondoljunk bele abba, hogy a rosszul megélt szabadság az milyen önpusztító tud lenni. Vegyünk például egy drogost, aki először úgy elszív egy füves cigit, kettőt, egész jó, jó élmény, rákattan esetleg valami keményebbre, és aztán pár hónap vagy év után azon veszi észre magát, hogy totál rab. Már nem tudja nem belőni magát. És szenved. Borzalmas. És egyébként a drogosok nem drogosként kezdik. Ő hozott az elején egy szabad döntést. Hogy valami felé elmegy. És aztán az, ami felé elment, az egyre inkább fölülkerekedik, és rabbá teszi. Vagy vegyünk például egy autóst, aki mondjuk tegyük fel, hogy a nagy szabadságát azt arra használná, hogy itt az őrült száguldozik az autópályán. És most mondhatjuk el, hogy micsoda szabadság. Csak az a baj, hogy előbb-utóbb ki fogja nyírni magát, és lehet, hogy még másokat is. A helytelenül megélt szabadság az akár halálhoz is vezethet, de mindig csak fájdalomhoz és szenvedéshez. Másodszor gondoljunk bele abba, hogy tulajdonképpen a szabadság az nem, hogy kizárja a korlátokat, hanem éppen, hogy feltételezi azokat. Mondok egy példát, hogy mire gondolok. Elég elvont lehet ez így önmagába. A focinak megvannak a maga szabályai. Két kapu, 11-11 játékos, egy labda, ki merre támad, lehetne sorolni, mindenki ismeri. De tegyük fel, hogy valaki beáll egy foci meccsre, és elkezd össze-vissza futkál, idelő, odalő, nem érdekli a lesz szabály, mindenféle szabályt áthág. Innentől kezdve tulajdonképpen az egész értelmét vesztette. Ez nem futball. Az ilyen foci, az nem foci. És vegyük észre azt, hogy a futballnak megvannak a maga szabályai, azt megtartjuk, de azon belül passzoltok ide is, oda is, most miért támadunk, ilyen támadás, olyan támadás, nincs két egyforma foci meccs, pedig ugyanazok a szabályok. Elképesztő szabadság van és lehetőségek tárháza a korlátokon belül. De ha valaki áthágja ezeket a szabályokat, akkor az egész értelmét vesztett. Az onnantól kézben nem foci. És tulajdonképpen az egész életünk is ilyen. Mikor Isten korlátait áthágjuk, az már nem is élet. Vagy egy másik, mondjuk vegyünk például egy halat, hogy kiugrana a partra. És úgy azt mondja, hogy jaj, de szabad vagyok. És ott ugrál a parton, és aztán lehet, hogy bekerül egy zacskóba, aztán meg egy tepsibe. Most lehet azt mondani, hogy a halnak micsoda szabadsága van, hogy új, izgalmas vidékeket fedezhet fel, csak kikötött a tepsiben. És most gondoljunk bele abba, hogy képzeljünk el egy ilyen halat, ami mondjuk tegyük fel, tud beszélni, példakedvéért. És ott van a vízben, ott úszkál, lubickol, és arra panaszkodik, hogy jaj, de borzal, mindig itt kell úszni, meg nem igaz, hogy miért nem lehet máshol lenni. És vegyük észre, hogy mi emberek pont ilyenek vagyunk, mint ez a reklamáló hal. Istent ott hagyjuk, nem érdekel, se az, amit ígér, se az, amit parancsol, és ott aztán ott vergődünk a parton. És nem érezzük az életnek a teljességét és a gazdagságát. Ha szabadság vágy van bennünk, akkor pont Jézusra van szükségünk. Ha szeretnénk kitörni abból az életből, hogy mindent olyan nyögvenyelősen teszünk. Egy személyes példát csak... Én a filozófia szakot még úgy kezdtem el, hogy semmi közöm nem volt a hithez. Nem jártam gyülekezetben, semmiről nem tudtam semmit. És hát milyen életem volt? Én magam döntöttem a filozófia szak mellett, én akartam, ugye megint egy szabad döntés. Én szerettem volna. És aztán egyre rosszabb lett az egész. A vizsgáktól elkezdtem borzalmasan félni. Aztán ott voltam már a harmadik fél évben, amikor elém tették ezeket a bibliográfiákat, hogy 8 oldal csak a bibliográfia, és olvassam végig az összeset. Nagyon rossz volt. Tele voltam félelemmel, hogy hogyan fogom én ezt elvégezni. Alól nem beszélve, hogy ha elvégzem, akkor mi lesz velem filozófusként, de ezt most hagyjuk. Vagy teljesen összezavart az, amit tanultam. Nem volt semmi szellemi talaj a lábom alatt. Olvastam ezt, olvastam azt, és így már azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Nem volt valami talaj, valami igazi szilárd talaj a lábom alatt. És aztán a harmadik fél év végén Jézus Krisztus megszólított, betört az életembe, hadd mondjam ezt így, mert én ezt így éltem meg. Teljesen a feje tetejére fordult a világ, vagy inkább a talpára. Elkezdtem gyülekezetben járni, Bibliát olvasni, és aztán azt vettem észre, hogy nem gyorsan, tehát nem azonnal történt a változás, de úgy Isten úgy szépen úgy elkezdett szabadítgatni a félelmeimtől. A vizsga félelmektől. Rádöbbentem arra, hogyha nem lesz egy vizsga ötös, csak 4-es, vagy nem siker, Isten akkor is pontosan ugyanúgy szeret. Akkor mi történhet? Akkor újra vizsgázom. Addig azt hittem, hogy össze fog omlani a világ. Nem omlik össze a világ. Isten megtart minket, szeret minket. Akkor se omlik össze a világ, ami kudarc ér minket. Ez az elképesztő például Isten gyermekének lenni, hogy mi még szabadok vagyunk a kudarcra is. Szabadok vagyunk a siker, és szabadok vagyunk a kudarcra. Mert a legfontosabb az, hogy Isten gyermekeként élhetem az életemet, hogy vele közösségben lehetek, az fix. A többi meg fontos, de másodlagos. És Jézus követve nem csak ezeket a hétköznapi feladatainkat szerethetjük meg, és tapasztalhatjuk meg egyre mélyebben ezt a belső szabadságot, amit Jézus akar adni nekünk, hanem megszerethetjük az Isten parancsolatait is. Rádöbbenünk, hogy a tiltásaival valójában meg a parancsolataival egyáltalán nem a szabadságunk ellen dolgozik, hanem csak kijelöli a szabadságunknak a kereteit, amin keresztül élet az élet. És ha megszeretjük ezeket a parancsolatokat, amiket Isten adott nekünk, akkor mi történik meg? Az történik meg, amiről az elején beszéltünk, hogy végre azt érzem, hogy szabadon élek. Mert ugye, amit szeretünk, azt tudjuk szabadsággal felszabadultan végezni. És Jézus Krisztus ezt is el akarja végezni az életünkben. Nem egyszerűen engedelmességet munkál, hanem azt munkálja, hogy mi megszeressük az Isten parancsolatait, és szeressük őket megtartani. Engem mindig úgy idegesített János első levelében az, amikor azt írja, hogy a 4. fejezet környékén járunk, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. És akkor én legszívesebben így odavertem volna az asszal, hogy mert tudnék mondani azt, ami nehéz, ami nagyon nehéz. Mire gondolhat itt János? Mi az, hogy nem nehezek? Hát arra, hogy aki szereti az Isten parancsa, az nem nehéz. Ez olyan, mint amikor valakiben szerelmesek vagyunk. Hát nehéz vinni neki virágot? Hát dehogy is nehéz. Hát rohanunk, futunk, fölkelünk hajnalban, mert szerelmesek vagyunk. És az Isten egy ilyen közösségre akar minket elvezetni. És ezért írja azt János, hogy könnyű. Könnyű az élet így. És így megvalósulhat az, hogy az Isten parancsolati azok nem olyan kőtáblára, olyan külső kényszer, hanem egyfajta belső késztetés. Isten a Szentlélek által pont ezt akarja elvégezni. Ugye az Szentlélek által a törvényét írja a szívünkbe. Ennek az a lényege, hogy megszeretem a parancsolatait. És most már attól vagyok ki, hogyha nem tarthatom meg. Persze nem akarok olyasmit se túligérni a dolgot, hogy természetesen az életünk folyamán az életünk mindig kettős. Mindig ott van a bűnös természet, ami küzd keményen, és ott van Isten szent lelke, aki megküzd azért, amit én most elmondok. Összefoglalva tehát, így befejezésül, a keresztény hívő szabadságának két oldala van. Az egyik az az, ami gyakorlatilag az evangéliumnak a summája, hogy mi szabadok vagyunk minden bűnünk büntetésétől Krisztusban, igaznak vagyunk nyilvánítva, királyi gyermekek vagyunk. Miért? Mert a mennyei atyánk a világegyetem királya. Így élhetem az életemet, ebben bízhatok, erre hagyaszkodhatok a hétköznapok során. Mennyire másképp élnénk, hogyha tényleg erre rábíznénk magunkat, olyankor, amikor mondjuk valami hiányzik, gondoskodás, problémakör vetődik fel. És tudom azt, hogy az én mennyei atyámnak, ővé az egész világ. Ővé minden arany és ezüst, ahogy Haggeus könyvében van. Vagyis minden dollár, forint, euró, stb. És ő az én mennyei atyám. És úgy élhetem az életemet. Kirendeli. Bízhatom abba, hogy amire szükségem van, kirendeli. És van. Van miből. De ez csak egy példa volt. A sok közül. A másik oldala pedig a keresztény szabadságnak az, hogy Jézus végre szívünkbe írja a törvényt, hogy ne olyan külső legyen, meg olyan rideg, meg olyan kőtáblaszerű, hanem olyan élő, és úgy bennünk legyen, és úgy forjon, és belső késztetés legyen. És így aztán szabadon és örömmel járjunk az Isten útján. Jézus Krisztus olyan lehet nekünk, mint halnak a víz. Mert ő a mi lételemünk, az a szabadság, amit ő ad. Úgyhogy Isten áldja meg a Mátyásföldi gyülekezetet is azzal, hogy Jézus Krisztus munkálkodik egyre inkább ezen a szabadságon, a szívünkben, mindannyiunknak a szívébe, hogy ezt meg tudjuk élni a hétköznapok során, hogy megtanuljuk, hogy mit jelent a hétköznapok során ezt az üzenetet alkalmazni, és hogy meg is szeressük az Isten parancsolatait, és ebben is megélhessük az ő szabadságát, amit adni akar nekünk. Így legyen. Amen. Most tartsunk egy csendes percet, ahogy szoktunk, és mindenki kiki magában imádkozzon, imádkozhat. Imádkozzunk. Mennyi Krisztusunk, köszönjük neked azt, hogy azt ígéred nekünk, hogy szabadságot adsz. Igazi, valódi, megélhető belső szabadságot mindentől és mindenkitől, mert veled együtt élhetünk, veled együtt halhatunk meg, és veled együtt támadunk fel örök életre. Köszönjük, hogy ezzel megajándékozol minket. Hogy azért nem kell megdolgozni, kiizzadni, kiérdemelni, hanem ez teljes mértékben ajándéka, te kegyelmednek a nagy-nagy ajándéka. És hogy tudjuk ezt az ajándékot egyre jobban és jobban megismerni a hétköznapok során, hogy milyen az a szabadság, amiben járhatunk, az Isten gyermekeinek a szabadsága, hogy mennyei atyánk van a mennyben, hogy úgy élhetünk, hogy számíthatunk rád. Dicsőítünk és magasztalunk ezért. És hogy ezért jöttél, hogy életet, hogy szabadságot, hogy felszabadultságot, hogy örömet adj. És az életben annyi minden van, ami lehúz minket, ami elszomorít, ami olyan felemássá teszi ezt az egészet. De hisszük és valljuk, Úrunk, hogy akiben elkezdted a jó munkát, az be is végzed a te eljöveteledre. Dicsőítünk ezért az ígéretedért is. És kérünk azért, hogy Szent Lelked által egyre munkálkodj azon, hogy igazán a szívünk mélyéről megszeressük a te parancsolataidat. És így aztán könnyen, egyre könnyebben, egyre nagyobb élvezettel és örömmel járhassunk a te utadon, a te lelkeddel. Kérünk, Úrunk, a gyülekezetünkért, hogy továbbra is legyél közöttünk, továbbra is szólj hozzánk, továbbra is munkálkodj, hogy szaporítsd a számát az üdvözülőkkel, hogy növeld a mi hitünket, növeld a mi reménységünket, növeld a mi szeretetünket, hogy legyél közöttünk újra és újra, napról napra. Hadd legyen ez a közösség is olyan, amely téged dicsőít, ami neked örül. Köszönjük, hogy te ezt munkálod, hogy neked semmi sem lehetetlen, és hogy az egész abból indul ki, hogy te megbocsátottál nekünk mindent teljesen. Amen.
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki szabadságot kapott ma arra, hogy itt legyen velünk. És ahogy az ige hirdetésben is megvilágosodtam, a kereszténységünk régi jelképe újabb értelmet nyert. Isten elég nedvességet és vizet adott ahhoz, hogy ide úszkáljon mindenki. Köszönjük szépen az ige hirdetés szolgálatát Kozák Péter lelkipásztor testvérünknek, aki innen a szomszédos gyülekezetből, mert mondhatom így, érkezett közénk, Rákos Csabáról. Az ő pályafutása nem ebben a Rákos Csabai gyülekezetben kezdődött, hanem egykor Pasaréten, de aztán már többedik éve itt Rákos Csabán szolgál. Most már feleségével együtt, aki most nem tudott itt közöttünk lenni, más alkalmon vesz részt. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, hogy ezt a szolgálatot itt közöttünk elvállaltad és elvégezted. Azt a szabadságot kívánjuk neked is, amellyel bátran szólhatod továbbra is az Isten igét, amelyet rád bízott, és kérjük, hogy ez az áldás házasságotokban is, illetve majdani gyülekezetetekben kísérjen benneteket.